Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok. Mai vendégem Sánta Ákos, többször publikált már a Nimród hasábjain, sőt a Róka Májban is szerepelt már vendégként. Ezúttal egy nagyon izgalmas téma, a doktori disszertációja kapcsán hívtuk meg adásunkba. Készüljenek fel, mert a vadászat a vadászfegyverek reprezentációjáról lesz szó a főúri vadászatok korában, az újkori Magyarországon. Ennyit a felvezetésről, üdvözöllek!
Üdvözöllek és köszöntöm a hallgatókat is!
Ákos, tegyük először az időt tisztába. Kora, újkori Magyarország, mettől meddig számolunk?
Tulajdonképpen a Mohácsi csata utáni időszaktól egészen a 18. század utolsó évtizedéig tartó időszakot mondjuk kora újkornak, és ez az az időszak szerintem, ami vadászattörténeti szempontból nagyon jelentős magyar viszonylatban is. És ezt próbáltam a kutatásaim során, a munkámban megragadni, hogy kibontsam ennek a kora újkornak nevezett időszaknak a vadászattörténeti vonatkozásait.
De miért pont ezt? Miért nem a Mohácsi csata előtti részt?
Tehát az a legfontosabb összetevője, hogy néhány kivételtől eltekintve a magyar vadászattörténettel foglalkozó művek nem foglalkoznak ezzel az időszakkal. Általában ez úgy néz ki, hogy Mátyásig, tehát Hunyadi Mátyás uralkodásának végéig, vagy II. Lajos uralkodásának végéig, tehát Mohácsi csata idejéig foglalkoznak a magyar vadászat történetével, és utána, hát azt nem mondom, hogy mintha nem is lenne, de megelégednek annyival, hogy a török időkben, hogy az ország három része szakadt, hogy a magyar vadászat is három része szakadt, és a történet vonalát Veselényi Miklós báró erdélyi vadászatainál veszik fel újra, ami a 19. század elejé, ugye reformkori időszakról, reformkorról van szó, és a kettő között talán Csőre Pál volt az, aki az átlagnál jobban foglalkozott ezzel az időszakkal. És úgy gondoltam, hogy ezt lenne érdemes inkább kibontani.
Ugye az előbb említette Csőre Pált, milyen más forrásokból tudtál még dolgozni?
Hát igen, a munka, a kutató munkának a főleg ezzel az időszakkal kapcsolatban az a legnagyobb, legnehezebb pontja az volt, hogy ezeket a szétszólt, rendkívül töredékes forrásokat össze kellett gyűjteni. Ez több év eredménye, hogy sikerült így. Gyakorlatilag egy óriás puzzle, aminek nincs meg, közel sincs meg minden darabja, de amit tudtam, 3-4 év alatt összegyűjtöttem, és ebből próbáltam rekonstruálni a dolgokat. Tehát a források tekintetében a legfontosabbak az írott források, ezek ugye rendkívül töredékesek, ahogy említettem, ezek levéltári források, vagy már olyan kiadott anyagok, amiben vadászattal kapcsolatos utalásokat, vagy bármilyen olyan témát, ami vadászathoz kapcsolódik, meg lehetett találni. Ez legyen akár mondjuk napló, önéletírás, visszaemlékezés, vagy olyan gazdasági irat, ami egy udvarnak a gazdasági életével foglalkozik, akkor ezen kívül a képi források, ugye nem csak a szöveges források, hanem a képi források is átadnak olyan információkat, ami így az egész kép, az egész téma kialakítása szempontjából fontosak, és itt említeném meg ugye Johann Elias Riedingert, akivel viszonylag sokat foglalkoztam, Bajor Rézmetsző, akinek a munkái, grafikái, festményei, abból mondjuk kevesebb van, főleg inkább a grafikái és metszetei széles körben elterjedtek egész Európában, és olyan tudást, olyan vadászat története és vadászat gyakorlatával foglalkozó tudást közvetítenek, ami a nemesség vagy a főúri réteg, vagy az arisztokrácia körében is viszonylag tudott volt a kora újkorban. És a harmadik vonal, ez a tárgyi források. Itt a tárgyi források alatt értem a különböző közgyűjteményekben, gyűjteményekben fellelhető műtárgyakat, mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárában lévő vadászpuskákat, vagy minden más vadászattal kapcsolatos tárgyat, vadászati eszközt, aminek az elemzésével, vagy ennek a háromnak az együtt elemzésével újabb dolgokat, vagy újabb fontos dolgokat tudhatunk meg a kora-újkori vadászat történetéről.
Milyen fontos dolgokat?
Hát például a
vadászat... Egy-két műhelytitkot mondják csak.
Műhelytitkot, rendben. Tehát a kutató munkám lényege az volt, hogy, ahogy említettem, kevés írott forrás van, ehhez be kellett hozni újabb forrás típusokat, ezeket említettem, és ezt a hármat mondjuk összevetettem. Tehát az a gyakorlatom, hogy Johann Elias Riddingen metszeteit behozom, és akkor az adott, ott látható vadászfegyver, hogy azt a típust előkeresem a tárból, és akkor megpróbálom összehasonlítani. És akkor, ha mondjuk a legjobb eset az, ha van hozzá írott forrás, ez a legjobb eset, ami a legritkábban fordul elő, de például az Eszterházi, Herceg Eszterházi család Eszterházi első Miklós 1790. januárjában felvett fegyver leltára a rendelkezésünkre áll, az levéltárból megvan, rendelkezésünkre áll, és akkor ott össze lehetett hasonlítani a típusokat meg. Nagyon jól látszik rajta, hogy a herceg európai útjairól, diplomáciai kiküldetéseiről, vagy akár Bécs és Pozsony, vagy más nagyvárosok fegyver műveseitől milyen fegyvereket vett, és akkor ezt az anyagot, vagy ami látszik ugye a forráson, ezt összehasonlítottam a herceg Batthyány családát, akkor még gróf Batthyány Ádám és a Batthyány család fegyvereivel, ugye ezt több évszázad alatt gyűjtötték ugyanúgy össze, mint ahogy az Eszterháziak, vagy más főúri családok, és akkor azok a fegyverek meg nálunk megvannak a gyűjteményben, vagyis hát egy jelentős része a gyűjteménynek megvan nálunk, és akkor ezt így összehasonlítottam. Van nálunk a tárba két nagy asztal, és akkor erre ki szoktam így pakolni a tárgyakat, akkor ami megvan, ugye metszet, vagy metszet reprodukció, vagy digitálisan, vagy papíralapon, és akkor hozzájönnek, ugye gépen nézem a forrásokat, és ebből azért érdekes dolgokat lehet kibogarászni. Néha az ember nem is gondolná, hogy együtt nézi ezt a három forrástípust, hogy milyen ötletek, hogy milyen dolgokat vesz észre, vagy lehet észrevenni, ami korábban mondjuk a kutatók figyelmét elkerülte.
Teljesen zárójelbe jegyzem meg, ha esetleg írnám még egy doktori disszertációt, és lenne ilyen kipakolás, ott szívesen részt vennék, ott csak nem szemlélődve, tehát nem akarok beleszólni, nem is tudnék, de azért úgy elnézelődnék ott a hátad mögött.
Hát még egyet már nem írok, de lesz más, remélem, amit fogok tudni írni, és ez kicsit későbbi, tehát a 20. század első felének anyagáról egy ilyet.
Az is érdekes, de ez, amit az előbb említettél, azért ez sokkal izgalmasabban hat. Nos, kiemelnék három szót valószínűleg a disszertációdból. Fegyverként használt állatok.
Igen, hát ez egy... A modern koromból visszatekintve ez elég furán hangzik, ez a fegyverként használt állatok, de ha a koraújkori ember szemüvegén nézzük az akkori vadászkutyákat, vagy vadászathoz használt állatokat, akkor bizony látszik, hogy ezeket használták. Tehát tehát nem a mai szemüvegen keresztül kell ezeket nézni, hanem ugyanolyan, mondom, furán hangzik, használati tárgyak, idézőjelben tárgyak voltak. És az volt ugye a kutyáknak is a szerepe, hogy minél előbb fogják meg a vadat. Hogy fogják meg, vagy fogják le, hogy az utánuk legtöbbször lovon érkező vadász, vagy vadászok minél hamarabb terítékre tudják hozni a kívánt zsákmányt. Ez egészen az ókortól kezdve így volt, hát gyakorlatilag a készítőszegyverek elterjedéséig, tehát pont a koraújkor második feléig, és ez volt főleg a kutyák szerepe. Tehát gyakorlatilag az embernek voltak a segítő társai, de ezt akkor még nem a mai viszonylatban értették, hogy társai, hanem hogy minél hamarabb, mondom, tehát minél gyorsabban kézre tudják keríteni a zsákmányt. És ugye nem csak a kutyák, hanem a különböző ragadozó madarak, vagy betanított ragadozó madarak, és még a lovakat is ide értjük, akikről ugye legkevesebb forrás, legkevesebb információ szerepel.
Más volt a cukiság faktor, úgy vélem, abban az időben.
Igen, és tehát ha a vadászkutyáról van szó, akkor a, úgymond az átlagembernek, és a nem vadászó embernek is legelőször inkább a magyar vizsla jut eszébe. És utána ugye a magyar agár, akkor a külön tacskók, a különböző terrierek, és még sorolhatnám, most biztos, hogy kihagytam néhányat.
Tehát, a teljesség igénye
nélkül. Igen, teljesség, pontosan, teljesség igénye nélkül. És viszont a korai korban ezt úgy kell érteni, hogy, hogy típusokról beszélünk. Tehát vizsla típusú kutya, vagy tehát fűrészebb, amit fűrészebbnek mondunk most, de az utóbbi 100-150 év, inkább 150 év válogató tenyésztésének az eredménye a leginkább a mai kutyafajták, és korábban ezért inkább csak típusokat említünk, és ezért a munkám során én is így próbáltam ezt felfogni, hogy típusokról van szó, és ezt támasztják alá az említett Riedinger metszetek is, mert ott is például a vizsla típusú kutyáknál, vagy a kopóknál, kifelejtettem az előbb, nagyon, tehát a mai standardekben már ezek, vagy ezek még nem igazán illenének be, ezért inkább típusokról beszélek. Vagy van például a szelindek, amit ugye néha így felbukkan, hogy, hogy nagy vadfajok elejtésére használták, erős, masszív kutyák, akik lefogják a nagy vagy veszélyes vadat, hogy ezek is már inkább átalakultak, és, de a korabeli metszeteken viszont nagyon jól látszik, hogy hogy néznek ki, vagy hogy használták őket. És ezért használom ezt, hogy, tehát fegyverként használt állatok.
Picit térjünk vissza a fegyverekre. Ugye a vadászfegyverek tekintetében miben más, vagy mitől más a 16-18. Századig terjedő időszak, mint a korábbi századok?
A 16. században kezdett a vadászat terén elterjedni a előtöltő, feketelőporral működő lőfegyver, vagy kézi tűzfegyver, vagy egyszerűen a puska, és vadászpuska, és ez annyira megváltoztatta a vadászatot, tehát nem csak a hadviselést, hanem a vadászatot is megváltoztatta, hogy például vadászati módok alakultak ezáltal át, és a vad és a vadász viszonya ettől az időszaktól egy kicsit megbomlik, tehát maga az a mérleg, az kicsit tehát a vadász felé billen jobban, és ez az, ami úgy megváltoztatta az egész vadászat menetét, vagy történetét is. Tehát ezért emelem ki, és ezért volt ez egy fontos pontja a munkámnak.
Milyen szerepet játszhatott a vadászat a kora újkori nemesség életében? Mindennapjaik része volt, vagy csak hobbi szinten, vagy a konyhára dolgoztak, vagy ott is politikai dolgok, esetleg, rosszul mondtam, nem csak politikai dolgok, hanem üzleti dolgok is. Ezt nem fogjuk kivágni.
Igen, hát ez egy nagyon összetett kérdés. Ez volt az egyik legizgalmasabb a fegyverek mellett természetesen, amivel ami így a munkám vagy a kutatásaim során így egyre jobban feltárásra került, hogy például vannak vadászattal kapcsolatos szerepek. Az első, most ez egy szubjektív összeállítás, az első az a katonai szerepe a vadászatnak. Sajnos erről tudjuk a legkevesebbet, de hát már az antik időktől, az antikvitástól kezdve ez ott van, hogy gyakorlatilag a vadászat a legjobb gyakorlás a harcra, a háborúra, egy felkészülés a harcra, és ha megnézzük azokat a barokkorban, mondjuk 16, vagy a 17-18. Században szervezett nagy vadászatokat, vagy akár a 20. tehát a modern korban is voltak ilyen nagy vadászatok, ezek szinte kis túlzással felérnek egy katonai művelettel, tehát vagy annak a begyakorlásával, hogy a fegyelem, akkor a terep ismerete, vagy olyan tudás, ami a portyák, itt a végvári harcok alatt, a portyák leesvetések alatt nagyon jól jöttek a katonáknak, vagy a végvári vitézeknek. Ez mind benne van a vadászatban, és a főurak is ugyanúgy gyakorolták, ők is ugyanúgy részt vettek a harcban. A legjobb példa, sokszor szoktam emlegetni Rákóczi Lászlót, felvidéki főurat, akinek egy nagyon, tehát megjelent a naplója, és egy nagyon fontos forrás vadászat történeti szempontból is, és ott is nagyon jól látszik, hogy szinte minden nap vadászott, vagy amikor tehette, kiment vadászni. Úgy kell elképzelni egy napját, egy átlagos napot, hogy reggel felkelt, kiment vadászni, utána hazament, visszament a rezidenciába ebédelni, és hát délután mi más csinált volna, miután felkelt a pihenésből, vagy a délutáni alvásból, hát kiment vadászni természetesen. Tehát ez most gyakorlatilag az életüknek a részét képezte, olyannyira, hogy utazásaikra vitték magukkal a vadászkutyáikat, vadászmadaraikat, fegyverek nélkül ki sem mozdultak, főleg Rákóczi Lászlótól még a kertbe sétálni is puskával a vállán ment.
Idilli állapot.
Idilli állapot, így van. És hogyha megnézzük az időket, a korai Magyarországot, hogy hát igazából ez az idilli állapot valamilyen szinten indokolt is volt, ugye ez az állandó háborús állapot, ez a folyamatos készenlét miatt, de hát főleg emiatt is vitte magával. A másik, hogy ha hadba vonultak, akkor is vitték a vadászkutyáikat, vagy a vadászfelszerelésüket, mert ugye a hadviselésnek a szüneteiben ugyanúgy kijártak vadászni. És itt jön be az élelemszerzés például, mint fontos funkció. Egészen a koraújkorig, vagy inkább úgy mondanám, hogy a késő középkorig ez egy nagyon fontos funkció volt, de ez később is megjelent, hogy például az elejtett vad, az elejtett zsákmány, ez hasznosult a főúr vagy családja, illetve az udvartartása élelmezésében ez megjelent. És ezért ez nagyon fontos. Viszont ebben az időszakban már ez kezd kicsit háttérbe szorulni, és a legfontosabb funkció az a szórakozásé. Tehát szórakozás, a kikapcsolódás, és itt jön be a képbe az, hogy ez a úgymond politikai szerep, amit említettél, ez a reprezentációs vonal. Ugye vadászatok, mint később is, de korábban is alkalmat adtak bizonyos beszélgetésekre, akár legyen az politikai beszélgetés, vagy bármi más, ez egy olyan sokkal kötetlenebb viszony, kötetlenebb közeget eredményezett, ahol meg tudták beszélni a fontos ügyeket. És itt jön be a reprezentáció, hogy ezeken a vadászatokon, már főleg a 17. század, főleg a 18. századtól már nagyon fontos eleme lett ezeknek. Tehát a fegyverek, az öltözet, vagy akár a vadászatokat követő ebédeken a felszolgált étkészlet, akkor azok a fajansztálak, akkor a kastélyokban, a kastélyoknak a díszítése. Tehát mindenhol megjelent a vadászati reprezentáció, és innentől ez egyre fontosabb lett. És itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék még megemlíteni, hogy a 18. században, tehát a török kiűzése után egyre több vadaskert lett az országban, és kialakították azt a környezetet maguknak, ahova ki tudtak menni mondjuk pihenni, szórakozni, vadászni, meg tudtak hívni vendégeket, és valamilyen szinten egy vadaskertbe garantált a zsákmány. Tehát azt illet garantálni, hogyha valami magasrangú vendéget hívnak meg, és ezért kialakították a maguk szabályos, rendezett, a barokk ízlés szerint rendezett vadaskertjeit, ahol tenyésztették is a vadat, és itt jönnek a képbe a szakemberek, tehát a mai értelembe vett vadgazdálkodásnak ez az alapja, hogy a birodalom más területeiről, Cseh, Morva, vagy az örökös tartományokból, vagy akár a német birodalmi területekről érkeztek olyan vadászati szakemberek, akik a birtokossal együtt, terület birtokosával együtt kialakították azokat a vadászati kereteket, vagy elkezdték kialakítani, amit már mára, vagy ma, vagy a modern időkben vadgazdálkodásnak hívunk.
Nincs olyan nap alatt, így hallgatva téged. De viszont, ugye említetted, hogy 3-4 évig dolgoztál ezen. Hány oldal ez?
Hát 270 oldal, tehát most a rendes A4-es, most puskáznom kellene, hogy hány karakter, de aztán 750 ezer karakter, ha jól emlékszem. És mert ha minden jól megy, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos könyvsorozatában meg fog jelenni könyv formában, és innen az adatok, hogy 750 ezer leütés, és 197, vagy hát közel 200 kép lesz benne, ha minden igaz.
Mielőtt csapdát állítanék neked, hogy ennek egy rövidített változatát amennyiben lehetséges, akkor a Nimrodban közöljük le. Szeretném megkérdezni, hogy mind dolgozol még emellett?
Több munka van folyamatban. Az egyik a 20. század elejének vadászfegyvereivel kapcsolatos.
Ezt már
igen. Mivel Nadler Herbert vadászfegyverei ott vannak nálunk a gyűjteményben, ezért ebből a két fegyverből kiindulva bontom ki a 1900 és a 1945 közötti Magyarországon a vadászok által használt fegyvereket, és emellett még hát milyen meglepő, a holti korszak vadászatát fogom feldolgozni. Most hát elkezdtem már a munkán, de még nem ért olyan még az anyaggyűjtés fázisában van, tehát ugyanennek az időszaknak, vagy inkább tehát 1920-tól 45-ig tartó időszaknak a vadászata a vadászterületekkel, akkor ugye a kormányzó vadászataival, és hát természetesen Nadler Herberten keresztül tehát azokkal a területekkel, ahol mondjuk Nadler is vadászott, de Nadler azért is érdekes, mert ő a trianoni Magyarországon kívül is, hát az egykori történelmi Magyarország számos vadászterületén megfordult, és ez egy kicsit segít nekem abban, hogy ne szoruljak idézőjelben, ne szoruljak a trianoni Magyarország határain belülre.
Akkor zárszóként várjuk az anyagot, hogyha lehet. Gratulálunk a doktori disszertációhoz.
Köszönöm.
És a továbbiakban nagyon jó munkát kívánunk.
Nagyon köszönöm, és köszönöm, hogy
itt voltál.